Az új német nagy koalíció a GROKO körüli tárgyalások tétje korántsem pusztán Németországra vonatkozik, legalább annyira Európára is. Angela Merkel és Martin Schulz közt az Európa Egyesült Államok létrehozásának szükségességét illetően nincsenek nézeteltérések. Schulz szándékait kendőzetlenül ki is mondja. Úgy tűnik, hogy az Európai Parlament élére voltak éppen ezzel a megbízással vonult vissza a német politikai szintérre. És az új államszövetség bölcsőjénél már a francia elnök Emmanuel Macron is ott szorgoskodik. A siker kulcsa azonban továbbra is Angela Merkel. Csak hogy a tárgyalások azért haladnak annyira nehézkesen, mert ezzel a törekvéssel szemben Németországban magában is egyféle koalíció kezd körvonalazódni. Christian Lindnerről, a szabad demokraták vezetőjéről a közvélemény egy ideig úgy vélte, hogy a Jamaika tárgyalások zátonyra futtatásával gyakorlatilag kiírta magát a német belpolitika meghatározó személyiségeinek sorából. A lapok újabban mégis arról cikkeznek, hogy Lindnernek a CDU-ban, Angela Merkel pártjában is van egy veszedelmes partnere, Jens Spahn, a párt elnökségi tagja, a német kormányzat egyik gazdasági ügyekért felelős államtitkára. Spahn, bár Angela Merkelrel nyíltan soha nem helyezkedett szembe, közismerten Merkel egyik ellenlábasa, sőt a maga 37 esztendejével a kancellárasszony egyik lehetséges utódja gyanánt is szóba jöhet. És van a kis csapatnak egy harmadik tagja is, a bajorországi CSU befolyásos politikusa Alexander Dobrindt, akit a sajtó a konzervatív forradalom vezéreként emleget, de csak ritkán jelenik meg Berlinben, ami nem jelenti azt, hogy a távolból is nálana szoros kapcsolatban Lindnerrel és Spahnnal. És nem csak Spahnnak van meg a maga CDU-n belüli hátországa, de a CSU révén Dobrindt is komoly befolyást gyakorolhat a nagy koalíció körüli tárgyalásokra. Ezek a tárgyalások pillanatnyilag idézőjelben jól állnak. Schulznak sikerült az SPD-ben is erőteljes ellenállást az elnökségben 56-44-hez arányban megtörnie. De a siker könnyen csalókának bizonyulhat. Schulznak ugyanis a koalíciós szerződés tetőaláhozását követően a 450 ezres tagságot is urnák elé kell szólítania. Márpedig a szociáldemokrata közvélemény korántsem olyan könnyen befolyásolható, mint az elnökség. Főként a júzók, azaz a fiatal szociáldemokraták utasítják el egyértelműen a nagy koalíciót, de az idősebb generáció is erősen megosztott. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a Macron és Schulz féle Európai Egyesült Államok eszménye a német lakosságot sem nagyon látszik lelkesíteni. A Macron által szorgalmazott pénzügyminiszter, aki a tagállamok nemzeti jövedelmeinek 2-3%-ával rendelkezne, a német állampolgárokban súlyos aggodalmakat ébreszt. Számos közgazdász véli úgy, hogy a német befizetésekből a közös minisztériumnak, nagyrészt a déli államok, mindenek előtt az ötletgazda Franciaország növekvő deficitjeit kell majd kiegyenlítenie. Igaz ugyan, hogy ezeknek az államoknak a deficitje éppen abból a német versenyelőnyből fakad, melyet döntő mértékben az uniós viszonylatban alacsonyan tartott német fizetések alapoztak meg. A német gazdaság ugyanis olcsó termékeivel fokozatosan lenyúlta a déli piacokat, csődbe juttatta a vállalatokat és a vásárlóerőt idézőjelben nagyvonalú kölcsönökkel tartotta fenn. Márpedig a német nagyvállalatok, közös pénzügyminisztérium ide vagy oda, erről a versenyelőnyről továbbra sem lesznek majd hajlandók lemondani. Így aztán a déli adósságokat csak is a német átlagember adóinak növeléséből lehet majd finanszírozni. Németországban a jövedelmi egyenlőtlenségek így is horribilisek. A 45 leggazdagabb német család ma már a németországi magánvagyon több mint felét birtokolja. Ez a tényállás a sajtó szerint a német társadalom egyfajta refeudalizálódásához vezet. A nagy vagyonok nagy hatalmat és befolyást jelentenek a politikában is, írja a Süddeutsche Zeitung. Azaz a politikai döntések is a nagyvállalatok érdekei szerint tagolódhatnak. Hogy ez a helyzet továbbra is változtatások nélkül fenntartható lenne, felette kérdéses. Az Európa Egyesült Államok létrehozása ugyanis csak elmélyíthetné a válságot, hiszen a választók közvetlen szavazataitól függetlenedő uniós intézmények számának növelése a költségeken túlmenően tovább csökkenteni a választók politikai, implicite gazdasági folyamatokba való beleszólását. Ezzel a nemzetállamokon belül még úgy, ahogy működő közvetlen demokrácia maradéka is veszendőbe mehetne. A nagy koalícióról szóló tárgyalások tehát közvetve rólunk is, sőt elsősorban rólunk, európai polgárokról szólnak. És úgy tűnik ennek a ténynek mind több német állampolgár következésként, mind több német politikus tudatában van. Mind gyakrabban merül fel a kérdés, ki is irányítja Németországot következésként az Európai Uniót. Egyes sajtóorganumokban még az a kérdés is megfogalmazódik, hogy hogy kivel, illetve kikkel kommunikál mobiltelefonján Angela Merkel. A gyerekeivel vagy az unokáival bizonyosan nem, mert nincsenek. A politikai kommunikáció pedig manapság a Twitteren és más internetes fórumokon zajlik. Többé-kevésbé tehát a nyilvánosság is követheti a történéseket, de legalábbis igényt támaszthat arra, hogy a közérdekű információkhoz hozzáférhessen. Angela Merkel azonban a tévéadások és a fotók bizonysága szerint is pusztán és folyton folyvást SMS-ekben kommunikál, és SMS-einek az állami intézmények archívumaiban sem marad nyoma. Legfeljebb továbbra is az amerikai titkosszolgálat, az NSA rögzíti őket. Csoda-e, ha az egykor közkedvelt, de hatalmához ma is foggal körömmel ragaszkodó kancellárasszony szófukarságát a német, sőt az európai közvélemény is mind nagyobb bizalmatlansággal követi.